Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentszéki Sajtóközpont újabb közleményt adott ki a Szentatya állapotáról, akit a római Gemelli klinikán kezelnek február 14-e óta. Ferenc pápa állapota az általános kórkép összetettsége mellett továbbra is stabil maradt. A mellkasröntgen felvétele megerősítette az előző napokban tapasztalt javulást. Marton Zsolt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családokért felelős püspöke rövid videóban hív közös imádságra a válságban lévő családokért, Ferenc pápa márciusi ima szándékához csatlakozva. Nem azért élünk együtt, hogy egyre boldogtalanabbak legyünk, hanem hogy az új szakasz megnyílt lehetőségeiből kiindulva megtanuljunk új módon boldognak lenni, áll a videóban, idézve a Szentatyát. Március 10-e és 12-e között Pannonhalmán tartotta közgyűlését a Nemzetközi Minisztráns Szövetség. Március 11-én az esti szentmisét a szervezet elnöke, Jean-Claude Hollerich, bíboros luxemburgi érsek mutatta be a Pannonhalmi Bazilikában a bencés szerzetesekkel együtt. A szertartáson jelen voltak a minisztráns darándoklaton résztvevő diákok is. Jövő év januárjától az egy gyermeket nevelő 30 évnél fiatalabb édesanyák sem fizetnek személyi jövedelemadót, közölte a kormányülés után a miniszterelnök. Orbán Viktor február végén jelentette be, hogy idén októbertől személyi jövedelemadómentességet kaphatnak a 3 gyermeket nevelő édesanyák, a 2 gyermekeseknél pedig lépcsőzetesen vezetik be az adómentességet 2026 és 2030 között. A kisboltokra nem vonatkozik a kormány által bejelentett árrés stopp, derül ki a kormányrendeletből. A szabályozás csak azokra a kiskereskedelmi kereskedőkre lesz érvényes, amelyek nettó árbevétele 2023-ban meghaladta az 1 milliárd forintot. Március 17-től 30 élelmiszerre vezetnek be árrés korlátozást. Ismét érkezik a kőolaj Magyarország felé a Barátság vezetéken. Korábban ukrán dróntámadás miatt kellett felfüggeszteni a szállítást, mert megrongálódott egy mérőállomás. A miniszterelnöki kabinetirodát vezető minisztertől, Rogán Antaltól a miniszterelnökséget vezető miniszterhez, Gulyás Gergelyhez került a stratégiai tanácsadó testület. A feladatok ellátásáról a miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs által irányított titkárság gondoskodik. Április 2-ától nyújthatók be a támogatási kérelmek az új erdőtelepítési pályázatra, közölte az Agrárminisztérium. Összesen 64 milliárd forint áll rendelkezésre, erdőtelepítésre és a fásítás támogatására. Újra megjelent a madárinfluenza Csongrád Csanád vármegyében, egy Csengele településen található 1400 darabos tömőrút telepen. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal közölte, az érintett állomány felszámolása megkezdődött. Az Európai Unió készen áll arra, hogy kivegye részét a tűzszüneti megállapodás utáni lépésekből, jelentette ki a külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. Kaja Kallas hangsúlyozta, az Európai Unió üdvözli Ukrajna és az Egyesült Államok Szaúd-Arábiában tartott találkozóját követő közös nyilatkozatot. Horvátországban minden készen áll a kötelező sorkatonai szolgálat bevezetésére, jelentette be a védelmi miniszter. A tárcavezető szerint ez mintegy 20 millió euróba kerül majd évente. Kanada a mai naptól vámot vezet be az Egyesült Államokból származó importra. A lépés válasz a szerdán életbe léptetett alumínium és acélvámra. A Dániától való fokozatos elszakadást szorgalmazó párt nyert a grönlandi parlamenti választásokon. A függetlenségpárti demokraták 29,9%-ot szereztek. Elhunyt Bényi Ildikó, a műsorvezető 55 éves volt. Bényi Ildikó csak nem 30 éven át vezette a Magyar Televízióban az Önök kérték című műsort. 2006 óta a Magyar Vöröskereszt humanitárius jószolgálati követeként tevékenykedett. A közmédia saját halottjának tekinti. Végül az időjárásról. Erős több helyen viharos széllökések kísérik a csapadék zónát, a hőmérséklet 16 és 22 fok között valószínű, híreinket hallották.
Reklám.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Műsorunk vendége lesz ezúttal Kovács Ágoston és Kovács Bence, a Miskolc utcáin online platform létrehozói, szerkesztői. Velük beszélgetünk erről a közösségről, programokról, kiadványokról, jó gyakorlatokról, régi idők polgármestereiről, Miskolcváros lehetőségeiről. Tartsanak velünk, érdemes! Testvérpár ül itt mellettem a stúdióban. Bence, Guszti, szeretettel köszöntelek titeket.
Köszönjük a meghívást.
Köszöntjük a hallgatókat is.
Miskolc utcáin online platform, erről fogunk beszélgetni. Mikor jött létre és milyen céllal hoztátok létre?
Alapvetően ez 2020. szeptemberében indult el online felületen, Miskolc utcáin néven egy Facebook oldal. Az az igazság, hogy egy kicsit talán a története az elindulás előtti időszakra tehető. Én fényképeztem a várost, Covid idő alatt volt egy ilyen egyedülálló alkalom szerintem erre, hogy kiürült a város, viszonylag akkor sokat sétáltam, és adta magát a helyzet, hogy az épületekről fekete-fehér képeket csináljak. Ezek a képek nem digitális módon készültek, hanem analóg fényképezőgéppel, még egy ilyen nagyon régi édesapám által Bécsbe vásárolt 80-as évek végén Yashica márkájú géppel, és igazániból úgy, mikor elkészültek ezek a fényképek, akkor nagyon sok gondolat jött egy-egy képről. Alapvetően épületeket fényképeztem, és azt gondoltam, hogy talán érdemes lenne megosztani bizonyos gondolatokat várossal kapcsolatban, az épületekkel kapcsolatban, illetve volt bennem egy olyan fajta szándék is, hogy kíváncsi voltam, hogy ezekre a gondolatokra a közvélemény mit fog reagálni, illetve hogy ezekkel az értékek mentén, amik ott megjelentek egy-egy írásba, milyen fogadtatás lesz, és esetleg vagyunk-e a hasonló gondolkodók itt Miskolcon, akiknek ezt tetszik, és esetleg valami diskurzus elindulhat a várossal kapcsolatban.
És milyen volt a fogadtatás?
Én nagyon meglepődtem, hogy pozitív, óriási elérés számokat értek el már az első bejegyzések is. Számomra ez teljesen meglepő volt. Alapvetően előtte nem is volt Facebookkal kapcsolatban tapasztalatom, hogy mint lehet, de azt láttam, hogy rengetegen osztják meg, és nagyon sok komment érkezik hozzá, és nagyon-nagyon pozitív volt mindaz, amit már a kezdetektől olvastam.
Guszti, te az elején csatlakoztál?
Alapvetően ugye Bencével mi sokat beszélgettünk, függetlenül az oldal indulásától, Miskolcról, Miskolc múltjáról, jelenéről, jövőjéről. Egy ilyen lokálpatrióta megközelítésből próbáltuk felfejteni a városnak az adottságait, az elmúlt 30 évnek a kudarcait és a jövő kitörési pontjait. És amikor ezekről beszélgettünk, illetve Bence elindította ezt az oldalt, akkor hát adta magát ugye a lehetőség, hogy akkor ne csak épületekről, utcarészekről osszuk meg a gondolatainkat, hanem a városról is, hogy mi fiatalok, akik itt tervezzük az életünket, hogyan látjuk Miskolcot, milyen kitörési pontok vannak, és az elmúlt 30 év miért nem sikerült úgy, ahogy más városoknak sikerült. Magyarán Miskolc miért nem lett a rendszerváltoztatás győztese, amit talán úgy szoktunk lefordítani, hogy miért nem lettünk bezzeg város, mint például Debrecen. És amikor ugye ezek a gondolatok megfogalmazódtak bennünk, meg úgy meg is érlelődtek, akkor csatlakoztam be az oldal szerkesztésébe, különböző bejegyzéseken keresztül próbáltam feltárni, illetve valamilyen módon kontextusba is helyezni az elmúlt 150 év történetét, és azon belül az elmúlt 30 év kudarcos időszakát.
Mik voltak a legfontosabb az épületeknél maradtatok, mint bemutatandó téma?
Ez egy kicsit vegyesen oszlik meg egyébként a mai napig az oldal tartalma is, illetve az írások tartalma is. A fő célunk talán az volt, hogy egyfajta közösség is társuljon ezekhez a gondolatokhoz, és a közösségben megérhető gondolatok, azok helyet kapjanak ezen a felületen. És így kialakultak több tematikus sorozatok is. Tehát most már van olyan társunk, Reimann Zoltán barátunk, aki Miskolcváros történetével, múltjával foglalkozik. Neki megjelenik egy-egy bejegyzése kétheti rendszerességgel, van, aki a Diós Győrrel kapcsolatban a futballcsapatról elemzéseket ír a hétvégi fordulók kapcsán. Van, aki az avasi pincesorok világáról akár aktuális beszámolókat fogalmaz meg, akár annak a múltjával, illetve a lehetséges jövőjével kapcsolatban ír gondolatokat. Tehát bizonyos tematika mentén is elindultunk, illetve ahogy Guszti fogalmazott, megpróbáltuk az eddig összegyűjtött és érlelt gondolatainkat a város jövőire vonatkozóan is egyfajta egységes szerkezetbe foglalni, és tematikus jelleggel ezen a gondolatok mentén bejegyzéseket írni.
A problémákat és a hiányosságokat is próbáljátok feltárni, tehát a városban, akár a döntéshozóknak ötletként?
Abszolút megpróbáljuk ezeket feltárni, illetve valahol arra keressük a választ, hogy az elmúlt 30 évben mi nem sikerült, tehát a kudarcoknak vajon mi lehet az oka. Tehát valójában ugye azt látjuk, hogy az elmúlt 3 évtizedben nagyon hasonló problémákkal találkozunk, a fiatalok elvándorlása, kiürül a város, drasztikusan csökken a lakónépesség, a nagyipari beruházások elkerülnek minket, a turizmushoz fűződő remények azok nem váltják be, vagy nem váltották be a hozzáfűződött reményeket. És hogy ezeknek milyen mozgatórugói vannak, illetve milyen válaszokat adtak az elmúlt 30 évben az elitek a kihívásokra, és ezekből mit teljesedett, mi az, ami elmaradt, hogy lehetne talán más megközelítésbe helyezni ezt az egész problémahalmazt. Tehát ilyenekről írunk, és ezekről meg is jelentek kiadványaink. Alapvetően az elmúlt 4,5 évben 4 kiadványunk jelent meg, 2 a Miskolc utcáin képek és gondolatok városunkról címet viseli, ennek van egy első és egy második része. Ez alapvetően fényképeket tartalmaz, illetve ezekhez az utcarészletekhez, épületekhez kapcsolódó gondolatokat, érzéseket, benyomásokat, és van másik 2 kiadványunk is, az egyik a Miskolci útkeresés, a másik a Miskolci látószög címen jelent meg, és ebben a 2 munkában rögzítettük azokat a gondolatokat, amelyek szerintünk a problémákra egyfajta megoldást is jelentenek. A Miskolci látószögbe alapvetően, tehát a főcím, hogy Miskolci látószög, alcíme 3 terv 20 pontban. Itt az iparfejlesztés, a turizmus és a demográfiai kérdések kapcsán a Szentpáli, a Szent Imre és a Szent Hedvig terveken keresztül 20 pontot fogalmazunk meg, illetve ezt fejtjük ki, ennek a mögöttes tartalmát jelenítjük meg, ami az iparfejlesztéshez, még egyszer mondom, az iparfejlesztéshez, a turizmushoz és a demográfiai kihívásokhoz kapcsolódik.
Ma zenélünk egy kicsit, utána jövünk vissza, és itt folytatjuk ezt a beszélgetést. Folytatjuk beszélgetésünket Kovács Ágostonnal és Kovács Bencével a Miskolc utcáin online platform szerkesztőivel. Mondjunk néhány megvalósítási ötletet a következő percekben, tehát mire jutottatok?
Ez az írás, a Miskolci látószög, ez abból indul ki, hogy létezik-e a világon egy olyan megközelítés, amely nem sematikus, ami nem mintakövető, hanem kifejezetten Miskolc specifikus, az itteni identitáspontokra épít, és csak ebből a perspektívából, a miskolci perspektívából látja a világot, és teszi érvényes megállapításokat. És amikor ezekről gondolkoztunk, ezekről a szempontról, erről a testtartásról írtunk, akkor jelent meg előttünk az a gond, hogy érdemes lenne Miskolc újraiparosításával kapcsolatban egy új iparpolitikát is hirdetni a városba. Ugye ennek az az előfeltétele, hogy az országban az elmúlt évtizedben megindult egy újraiparosítás. Ebben voltak városok, amelyek bekapcsolódtak, ilyen város például ugye Debrecen, Kecskemét, a keleti ország részen Kecskemét, Debrecen, most már éppen Szeged a BYD-vel, és Nyíregyházán, és Nyíregyházán nagyon keveset beszélünk arról, hogy jelen pillanatban is zajlik egy 190 milliárd forintos iparfejlesztési program. Ez 640 hektár ipari parkot fejleszt re. A 190 milliárd forintot azt úgy kell elképzelni, hogy Miskolc egyévi költségvetés, ugye most fogadta el néhány héttel ezelőtt a közgyűlés, 61 pár milliárd. Tehát ez 3 évnyi teljes miskolci költségvetés, amit csak és kizárólag iparfejlesztésre fordít a kormány Nyíregyházán. A nagyságrendek, tehát ez a 640 hektár, ez úgy néz ki, hogy Miskolcon nagyjából 480 hektár iparterület van lefejlesztve, tehát a 640 hektár bőven több, mint Miskolc egész ipari kapacitása, ami, ahová egyáltalán gyárak települtek az elmúlt 25 évben. Na most ehhez képest mi, vagy ettől függetlenül, illetve ehhez viszonyítva fogalmaztuk meg azt a gondolatot, hogy ami az elmúlt 30 évben kialakult, hogy Miskolc kitörési pontja a turizmusban rejlik, ettől egy kicsit talán el kellene távolodni, és iparfejlesztés felé kellene orientálni. Mi két területre javasoltunk ebben a munkánkban egy 400, illetve egy 300 hektáros terület lefejlesztését, illetve azt a fajta szemléletváltást, hogy legyünk arra büszkék, hogy Miskolcnak van egy erős ipari múltja, ugye ez korábban ugye az LKM volt a vasgyár területe, vagy a Digép, és hogy ezekre a hagyományokra építsünk ismét egy erős iparvárost, mert csak ezzel a programmal tudjuk megakadályozni a leszakadásunkat a versenytársainkhoz képest. Még egyszer mondom, a keleti ország rész 500 ezer fő feletti város, hogy a Kecskemét, Nyíregyháza, Debrecen, Szeged és Miskolc, mind a rajtunk kívül mind a négy helyen gigantikus méretű ipari beruházások zajlanak, ezzel egészül még ki Kassa, ugye ott a Volvo gyár fogja egy év múlva megnyitni a kapuit, vagy másfél éven belül, tehát hogy nekünk is fel kell, hogy zárkózzunk. Ez a program, ez részben erről szól, ami az iparfejlesztés, tehát itt egy 8 pontos javaslatunk van, most nyilván mindet nem osztanám itt meg a hallgató, mert elmenne a műsoridő, de ugye, és az iparfejlesztés mellett vannak természetesen más javaslataink, hogy csak egyet említsek, ami a demográfiai kérdésekre talán valamilyen gyógyírt jelenthetne. Ugye Miskolcon nagyon helyesen van egy salkaházi sára program, amely több mint 400 millió forintot fordít évente a város, az idősek megsegítését szolgálja. Mi azt javasoljuk, hogy induljon el egy Szent Imre program is, amely éves szintén 400 millió forinttal támogatja a fiatalok helyben maradását. Ez alapvetően egy albérletár támogatási programot jelentene.
Mennyire látjátok megvalósíthatónak és fogadókésznek a város vezetését, az új vezetését, mondjuk így?
Az az igazság, hogy mi alapvetően a város lakóknak a identitás pontjaira helyezzük a hangsúlyt, tehát hogy azt veszük észre, hogy az elmúlt évtizedekben vannak közös pontok, amik igazániból oldalaktól függetlenül, vagy városvezetéstől függetlenül megfogalmazódnak, és konszenzus van mind a két mondjuk nagyobb politikai oldal között, illetve a város lakók között is. Ilyen konszenzus az, hogy demográfiai szinten probléma van Miskolcon. A fiatalok elvándorlása, a lakhatási problémák, tehát hogy ezeket, hogyha így önmagukban nézzük, attól függetlenül, hogy ki mondja, azt tudjuk mondani, hogy ezekben konszenzus van. Mi inkább arra szeretnénk ráirányítani a figyelmet, hogy a miskolci stratégiát azt a miskolci kulturális gyökerekből érdemes fejleszteni. És amikor azt mondjuk, hogy az iparosításnak a szerepe az mekkora megtartó erőt tud jelenteni egy város életében, ugye ezzel ezt el lehet mondani egy Debrecen esetében is, egy Szeged esetében, más nagymegyei jogú városok esetében is, de akkor itt nekünk talán ami egy pluszpontot jelent, hogy a város kultúrtörténetével foglalkozva meg tudjuk azokat a pontokat mutatni az elmúlt 200 vagy akár 300 évből is, amely talán nagyobb potenciállal tud ebből egy sikeres városstratégiát fejleszteni, mint más nagyvárosok. Mire gondolok itt? Sajnos a rendszerváltoztatást követően a nehéz iparnak, mint kulturális értéknek az elmúlt mondjuk 30 évben van egy negatív kicsengése. De ennek a nehéziparnak voltak itt Miskolcon országos szinten kiemelkedő időszakai is, és azt gondoljuk, hogy akár a 20. század elején, századforduló környékén a vasgyárnak a fejlesztése Európa szinten egy kiemelkedő jelentőségű volt, akár 20. század fordulóján és azt megkövető 30-40 évben kiemelkedő polgármesterek iparosítási munkáját megnézve, vannak olyan példaképek és példaértékű programok, amelyeket akár a mai nehezebb időben szintén hasznosítani tudunk, és ennek egy része ez pont iparosításra épül. Tehát nagyon érdekes megnézni egy szentpáli polgármesternek a működését, hogy az ő működése ideje alatt milyen iparosítási projektek voltak, amik akár nem is feltétlenül a nehézipart támogatták. Most ez csak egy kis vékony szelete, hogyha hulladékgazdálkodást nézzük, akkor a mai Magyarország területén először Miskolcon volt szemétégető telep. Az egész országból, Budapestről ide jártak le megnézni a mérnökök, hogy milyen műszaki feltételekkel tud egy ilyen működni. Ez pont egyébként Szentpálihoz köthető időszakban valósult meg. Akkor Nyugat-Európa szinten jártak miskolci mérnökök különböző műszaki fejlesztést nézni, de beszélhetek nem annyira rég múltról. Itt van egy egyetemünk, ami alapvetően még mai napig nagyon erős a mérnöki tudományterületen. Ennek az elmúlt több évtizedes időben is nagyon sok olyan műszaki fejlesztés és újítás került ki, amit akár világszinten is tudtak kamatoztatni, akár itt magyar mérnökök tudtak, mint tudást kamatoztatni.
Ma zenélünk egy kicsit, utána jövünk vissza, és itt folytatjuk ezt a beszélgetést. Beszélgető társaim Kovács Ágoston és Kovács Bence, a Miskolc utcáin online platform szerkesztői. Említettétek, hogy egy közösséget építetek, vagy ez is cél volt a kezdetekkor. Meséljetek erről a közösségről, mekkora és hol gyűltök össze, mi a központ?
Alapvetően ugye a Miskolc utcán egy lokálpatrióta szellemiségű platform. És ugye ennek a szellemiségnek megfelelően csatlakoztak hozzánk, illetve mi is felvettük az emberek olyan lokálpatriótákkal a kapcsolatot, akiknek van gondolatuk a városról. Ez nagyon fontos, hogy egy gondolatalapú megközelítés, értékrend és gondolatalapú megközelítésben keressük a kapcsolatokat. Az online felületünkön ugye többen írnak, már Réman Zoltán neve elhangzott, de Jacsó Pál verseit is szoktuk publikálni, vele közös podcast sorozatunk is van. Nagy Bálint, aki az Avasi Álompincének a tulajdonosa, vagy éppen Nagy Tamás, aki a Miskolci Fidelitas elnöke, velük mind együttműködünk, ők írnak az oldalunkra, megjelennek a gondolataik. Most vannak olyan programok, amelyeket kifejezetten lokálpatrióta szellemiség mellett szervezünk, ezeket részben a Tudományos Technika Házában, részben pedig a Grizzlyben szervezzük. Ezekről mondani egy-két gondolatot. Ugye ezek részben kiadványbemutatók, részben valamilyen tematikus programhoz kapcsolódnak. Mondok egy példát, tavaly emlékeztünk Szent Pál István néhai polgármesterünk halálának 100. évfordulójára, és annak például a Grizzly adott otthont. Most egy hónappal ezelőtt, február közepén tartottunk egy kiadványbemutatót, annak a Tudományos Technika Háza adott otthont. Ezekre a találkozókra, a közös eszmecserékre várjuk azokat a miskolci polgárokat, akiket érdekel ez a téma, akik lokálpatrióták, akik hozzájárulnak a kommentjeiken, hozzászólásainkon, megosztásaikon keresztül az oldal sikeréhez is. Tehát alapvetően igyekszünk minden hónapban ilyen rendezvényeket szervezni. Most március végén is szeretnénk egyet, ez most van szervezés alatt, talán március 25-én fog ez megvalósulni. Ennek a témáját pedig az adja, hogy évelején meghirdettük a Soltész Nagy Kálmán emlékévet. Szerettük volna, hogyha Soltész Nagy Kálmán néhai polgármesterünk ennek az évnek a középpontjába kerül. Ennek apropója, hogy december 5-én lesz 120 éve, hogy elhunyt, és erre szeretnénk emlékezni, és egy olyan programot szervezünk a Grizzlyben ennek kapcsán, ahol a néhai polgármester életútját, városépítő, városfejlesztő tevékenységét fogjuk bemutatni.
Ki volt az eddigi legsikeresebb polgármester szerintetek, tehát aki a legtöbbet tett Miskolcért, vagy a legjobban tette, amit tehetett a hatalmával?
Nehéz megmondani. Nyilván a történelmi idő is nagy szerepet játszik ebben. Az biztos, hogy itt Szent Pálinak a jelenléte az talán markáns, hogyha most egy első helyet kéne hirdetni, akkor talán azt mondhatnám, hogy ő ott van biztos a dobogó egyik fokán. Ami talán a 20. században, mondjuk úgy a századforduló és a második világháború előtti időszakot nagy mértékben jellemzi polgármesterek szempontjából, hogy volt egy koncepció, ami polgármestereken átívelődően át tudott menni, és talán a jelentősége az nem is feltétlenül csak a polgármester személyéhez volt köthető, hanem egy olyan konszenzus volt a városban, ami nyilván akkor is voltak viták, problémák, nehézségek, ellentétek akár közgyűlésbe, akár személyek között is, de volt egy olyan minimum program, ami egyébként egy viszonylag nagyívű program volt, ugye ez a Nagy Miskolcnak a létrehozása. Ez akár népességszámban is egy jelentős változást jelentett, de kulturális értékekben is egy hatalmas növekvő. Itt lehet a színházról is beszélni, a tudomány területéről is beszélni, tehát hogy volt egy olyan program, amihez minden polgármester tudott csatlakozni, és mindegyik polgármester egymásnak adta át gyakorlatilag a programot, amihez ő neki hozzá kellett tennie az adott időszakára vonatkozóan a munkáját. De talán mégis a jelentőség abban volt, hogy tudtak kapcsolódni egymás munkájához, és azt fejlesztve tudtak a városért dolgozni.
Hogyha már a polgármestereknél tartunk, akkor az elmúlt 150 évet, tehát az 1878-as nagy árvíztől szoktuk valamilyen módon a Miskolc utcai szellemiségével tipizálni, és ennek a következő korszakhatárokat szoktuk meghúzni, ugye 1878 és 1909, amikor ugye kivívja Miskolc a függetlenségét a vármegyétől, tehát ez egy közigazgatási önállósodás. Egy elszakadás, amikor a magabíró Miskolc létrejön, erre 31 év kellett a nagy árvíz pusztításai után. Itt ugye érdemes megjegyezni, Soltész Nagy Kálmán ekkor 33 éves, egy hónappal előtte július végén választják meg polgármesternek, augusztus végén elviszi a félvárost a víz, és 1901-ben a századfordulón úgy adja át a város kulcsait, hogy sok tekintetben leelőzzük Kassát gazdasági, kulturális, demográfiai, népességi számban is megelőzzük Kassát, tehát erre volt neki 23 éve, csak ha visszagondolunk, hogy az elmúlt 23 évben mire jutottunk, tehát hogy egy ilyen helyzetből is sikerült rettenetesen komoly eredményeket létrehozni, és ugye az ő törekvéseit viszi tovább Szentpáli István, 1909. január 1-től elnyeri a város a törvényhatósági jogú státuszt, és közben a századfordulóra kialakul az az elképzelés, hogy egyesíteni kell a Miskolc körül elterülő településeket, létre kell hozni Nagy Miskolcot, ami a térségnek a regionális központja lesz. Ez 1945-1950-re valósul meg, ez is egy nagyjából 30-40 éves program. És utána jön az acélváros koncepció 1950-től 1980-80-as évek közepéig, ez nagyjából szintén egy ember öltőt ölel fel, akkor nagy iparváros leszünk, amikor nem csak a keleti ország rész, hanem talán az egész ország legfontosabb ipari centruma lesz Miskolc központtal az észak-magyarországi régió vagy térség. És ugye elérkezünk a rendszerváltoztatás időszakához, szintén 35 év telt el, egy emberöltő, és ezt a korszakot nem tudjuk igazából elnevezni, nem tudjuk azt mondani, hogy ez a Nagy Miskolc program, ez az önállósodás, a megyétől való önálló közigazgatási törekvéseknek a korszaka, az acélváros korszak, ezt nem tudjuk leírni. És ugye, hogy ennek vajon mi lehet az oka, hogy miért nincsenek most olyan nagy célkitűzései a városnak, miért nem voltak az elmúlt emberöltő során, amikor valamilyen cél felé tudták volna vinni a várost vezető polgármesterek, illetve szereplők a városnak a hajóját, ezt nagyon nehéz megmondani, hogyha polgármestereket kellene kiemelni, akkor nyilván Soltész Nagy Kálmánt őt feltétlenül, Szent Pál Istent feltétlenül, Hordobai Sándort feltétlenül, ők a polgári korszak leghosszabb hivatalban lévő polgármesterei, városvezetői, akik alatt a város rengeteget fejlődött. Hogyha az elmúlt 30 évből, 35 évből kellene kiemelni egy szemét, akkor dr. Kriza Ákost emelnénk ki, akinek a 9 éves városvezető tevékenysége alatt kétségtelenül nagyon sokat fejlődött a város. De mégis az elmúlt 30 évet nem tudjuk egy szóval leírni, nincs egy olyan városfejlesztési irány, amely felfűzte volna ezt a tevékenységet, amit úgy nevezünk, hogy a város felemelkedésének valamilyen programja.
A jelenlegi városvezetése a Bükk városaként definiálja Miskolcot, és ez egyfajta turizmusra is utaló jel, ugye? Ezt jónak tartjátok? Tehát amit eddig láttok, az mi a véleményetek róla?
Abszolút jó, tehát nyilván Miskolc adottságaihoz nagyon erős jelenlétet képvisel a zöld terület és a Bükk, mint természeti erőforrás. Azt gondolom, hogy ez egy kitörési pont lehet, hogyha a turizmust nézzük, de önmagában a turizmus nem fogja tudni mondjuk a demográfiai problémáját megállítani vagy helyrehozni a városnak. Tehát talán mint turizmus erősítő koncepció ez egy nagyon jó ötlet, és azt gondolom, hogy emögött most már lehet látni, hogy tartalmi elemek is kezdenek kiépülni. De sokszor ugye érdekes, hogy maga az oldal is ugye ilyen épületeknek a képeivel indult el, mint egy gondolatmegosztó oldal, és ez csak nem olyan régen jutott eszembe, valahol olvastam, hogy ha jól emlékszem, Churchillhez köthetik azt a mondást, hogy mi mondjuk meg, hogy mit építünk, majd az épületek mondják meg rólunk, hogy mi milyen millióbe élünk. hogy azért nagyon fontos, hogy itt az épített környezet és mondjuk a természet viszonya az, hogy tud kapcsolódni egymáshoz. Ebből a szempontból Miskolcok óriási előnye van, mert viszonylag rövid távon a természeti értékeket tudjuk megcsodálni és élvezni. Azonban, hogy ezt hogy tudjuk úgy kiaknázni, hogy valamilyen épített struktúrába, infrastruktúrába, vagy programszinten ez hogy kapcsolódik be a város életébe, az már talán egy ilyen nehezebb kérdés, és nagyon sokat mond el, hogy a megvalósított épített környezet aztán tényleg gyakorlatilag mit üzen vissza a városlakók számára. Tehát talán amikor valami ilyen szinten a környezettel való kapcsolatunkat keressük, akár program szinten, kulturális értékek szintjén, akár épített környezet szintjén, akkor a gondolati síkon is egy lépéssel talán mélyebbre érdemes leásni, és úgy megtervezni folyamatokat, hogy aztán az a későbbi jövőben tényleg hosszú távon tudjon működni.
A turizmus az egy 30 éve, egy 3 évtizede megfogalmazott kitörési pontja a városnak. Én azt szoktam mondani, hogy a turizmusnak a prioritása az a nehézipar romjain született meg. Volt egy rendkívül rossz élmény. Összeomlott a nehézipar, ráomlott Miskolcra, rászakadt a munkanélküliség nehéz örökségével. Tízezrek vesztették el a munkájukat. Megélhetési válságba sodródott Miskolc lakosságának egy jelentős része. És akkor a városvezető elitek úgy gondolták, ez a 90-es évek közepéről beszélünk, hogy ez még egyszer nem fordulhat elő Miskolcon, valami új alapokra kell helyezni a városfejlesztési stratégiát. És ez a új alap, ez lett a turizmus. Ez egy 30 éve tartó toposz, most már talán így is fogalmazhatunk, hogy majd a turizmus kihúzza Miskolcot a nehézségekből, a gödörből, a gödör aljáról. Ez azonban most már van egy olyan távlat, egy olyan időtávlat, amikor ezt lehet valamilyen módon elemezni, hogy ez mennyire sikerült. És azért az be kell látni sajnos, hogy ez nem sikerült alapvetően. Ezért érdemes visszamenni a legsikeresebb korszakok polgármestereihez, azokhoz a legsikeresebb időszakokhoz, amikor a város nagyon dinamikusan fejlődött, illetve megnézni az elmúlt másfél-két évtizednek azokat a példáit, ami versenytársainkat, amelyek városokban máshogy alakult ez az időszak. Nagyon sikeresek lettek. És hogyha ezeket megvizsgáljuk, mind Miskolc múltját, mind a versenytársainknak az elmúlt két évtizedes történetét, akkor azt látjuk, hogy alapvetően ipari fejlesztések nélkül, nagyon komoly újraiparosítás nélkül igazából nem fogunk felzárkózni a legsikeresebb magyar városok közé.
A műsoridőnkből vendégeim Kovács Ágoston és Kovács Bence, a Miskolc utcáin online platform szerkesztői. Említettünk több kiadványt is, az egyik itt van a kezemben. Gondolom a képeket, Bence, te készítetted ebbe a kiadványba, és az írások, hogyan válogattátok össze ezt az egész kiadványt?
Igen, alapvetően a kiadványnak a koncepciója az otthon fogalmához kötődik. Ezeket a bejegyzéseket, amiket itt a kiadvány tartalmaz, az eddigi munkákból egy válogatásképpen rendeztük össze, mind a képeket is, mind a hozzájuk tartozó bejegyzéseket. Azt gondoltuk, hogy a lokál patriótáknak a szellemi muníciója az az otthonnak a fogalmából táplálkozik. Az otthonnak a megérzés és az itteni megélése az talán egy külön műsor időt kitöltene. A kiadvány indító gondolata az Hamvas Bélától származik, a helynek arca van. És talán valahogy ehhez is társulnak a bejegyzések. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a tereinknek, épületeinknek, intézményeinknek az arcát ismerjük. Ezeket az arcokat próbáljuk olykor-olykor bemutatni egyfajta szempontból, hiszen más érzésünk van egy tiszai pályaudvaron megérkezve a városba, vagy más érzésünk van mondjuk, hogyha busszal érkezünk, a búzatéren szállunk le, de akár teljesen másik millió érzünk a belvárosba, a főutcán sétálva. Ezeknek az érzéseknek egy-egy szeletét szeretnénk bemutatni ebbe a kiadványba, és igyekeztünk az otthonhoz, otthonérzéshez fűződő vagy kapcsolódó bejegyzéseket összerendezni.
A szerzőkről mondanék még néhány szót. Jacsó Pál, Nagy Bálint, Nagy Tamás, Réman Zoltán, Bence és Jómagam írtunk ebbe a kiadványba. A bevezetőt a Cofáron fiatal eszmetörténész írta, akinek Lokálpatri út a klub keretében tavaly novemberben két kötetét is bemutattuk itt Miskolcon. Bence ugye mondta, hogy ugye az otthon fogalmához, vagy az otthon fogalma rendezi csokorba ezt a kis kiadványt, és van egy másik aspektus is, ugye a sétáló ember nézőpontjából közelítettünk. Tehát az, hogy sétálunk a városban, ez egy alapélménye minden miskolcinak. Nagyon sokszor elmegyünk egyes utcarészletek, egyes épületek mellett, akár több százszor, több ezerszer is életünk során. És hogy milyen aspektusból tekintünk ezekre az épületekbe. Lehajtott fejjel a turista szemüvegén keresztül, ami koordinátorrendszer nézi, hogy A-ból B-be hogy lehet elmenni ugye a telefonján, a GPS-en keresztül, vagy pedig égre emeljük a tekintetünket, és nézzük azokat a homlokzati elemeket, amelyek Miskolc arcát is adják, és hogy ezekhez az épületekhez, ezekhez a terekhez, ezekhez a helyekhez milyen viszonyunk van, hát ilyen ezeket a gondolatokat tartalmazza ez a januárban megjelent kis kötet.
Melyik a kedvenc utcátok Miskolcon, vagy épületetek, van ilyen?
Van több terület is, amihez ugye erősen kötődök érzelmi szempontból, és az utóbbi években talán, ami egy ilyen új színfoltja számomra is a városnak, az az Avasi pince sorok világa, azon belül is a mélyvölgyi rész. Azt gondolom, hogy egy teljesen unikális, nem csak itt Magyarországon, hanem itt Európában is, hogy a sétáló utcától, a belvárostól pár perc távolságra egy teljesen különálló világ, egy kis mikro történetek kozmosszal jelen van, és talán az is teljesen egyedülálló, hogy ezt mennyire nem tudjuk kiaknázni. Hál' Istennek az utóbbi időben azért már van mozgolódás, nagyon sokan vesznek ott pincét, akik fel tudják újítani, és közösségi térként is tudják használni. Ez legyen szó egy családi közösségről, vagy akár egy barangolásról, ami több tízezer embert meg tud mozgatni.
Igen, ugye Bencének nem csodálom, hogy a mélyvöld az egyik kedvence, van is ott saját pincéje, illetve két évvel ezelőtt megcsinálta az első saját borát, tehát van egy kis szőlő területe is Mái határában. Én Diósgyőrben lakok, és hozzám a legközelebb a diósgyőri kulturális, természeti épített környezet van, szívemhez az áll a legközelebb, és ennek megfelelően, amit én nagyon-nagyon szeretek a városba, és hogyha tehetem, ott szoktam is időzni a II. János Pál pápa tér, ami szerintem az elmúlt évtizedek legjobban sikerült közterülete Miskolcon. Különleges atmoszférája van, ugye ott van a barokk templom, katolikus templom, illetve hát az út másik oldalán pedig a 10 emeletes bérházak, és ek között, a terület között pedig ott van a színvával tarkított gyönyörű tér, amit hát a Szentpápáról neveztek el, úgyhogy nekem az a kedvenc területem, vagy kedvenc terem Miskolcon.
Milyenek Miskolcon a lokálpatrióták, legalábbis akikkel ti kapcsolatban vagytok, akár korosztályban, mit tudunk elmondani róluk?
Alapvetően nekem az a meglátásom, hogy a miskolci lokálpatrióták nagyon erősen kötődnek Miskolchoz. Tehát talán van egy kicsit csak azért is mentalitás bennünk. Ez ha mondhatom, a miskolciak nagy részére, vagy a borsodiak nagy részére azért igaz, és ez egy előnyös mentalitás. Szerintem sokszor ebből előnyt tudunk kovácsolni, hogyha most meg kéne fogalmazni, hogy mit jelent, vagy milyen az a miskolci lokálpatrióta, akkor valahogy most így hirtelen az jut eszembe, hogy azokra kell gondolni, akik beállnak egy hosszú sorba a forgóajtó előtt, utoljára mennek be, de először jönnek ki. Leleményes, nagy küzdő, és nagyon szereti a városát. És hál' Istennek rengeteg olyan fiatallal is találkozok, kortársainkkal, akikben ezek a tulajdonságok megvannak.
Igen, az biztos, hogy a miskolci civil világban hatalmas szunnyadó energiák vannak. Nagyon sok olyan lokálpatriótával, olyan miskolcival találkozunk, beszélgetünk, akinek rengeteg számtalan ötlete van a városról, és érdekli és foglalkoztatja azt, hogy mi ennek a városnak a sorsa, mi a jövője. Tehát, hogy valóban van egy ilyen, hát talán nem a legszebb szó, de talán van egy ilyen dacis, hogy mi miskolciak vagyunk, és hogy ez a város most talán nem a legszebb pillanatait éli meg, de nekünk van a legjobb adottságaink, ennek a városnak vannak, és a mi miskolciságunk egyszer ezt ki is fogja bontani, és ez lesz, ahogy annak idején Móri Zsigmond mondta, valóban a legnagyobb jövőjű magyar város.
Ez így végszónak is tökéletes, de azért mondjunk elérhetőségeket, tehát a Facebookon megtalálhatóak vagytok, Miskolc utcáin, ezt kell beírni a keresőbe, ugye?
Így igaz, igen, igen.
Van egy honlapunk, miskolcutcain.hu, illetve Instagramon is fent vagyunk.
Igen, ott is Miskolc utcáin néven.
Guszti, Bence, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
Köszönjük a lehetőséget.
Nagyon köszönjük a lehetőséget.
Mai műsorunkba köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben Kovács Ágostonnal és Kovács Bencével, a Miskolc utcain online platform szerkesztőivel beszélgettünk. Én búcsúzom és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után megismételjük.
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Amikor elfutott az utolsó ló, s olyan üres már az egész lelátó, és a vagyonom egy tízes lesz, te majd kézem fogsz és hazavezesz. Mikor elgurult az utolsó forint, és a saját fiam csak úgy rám legyint, mikor senki nincs és nem is lesz, mikor nagy lesz már a saját ruhám, és a családomnak nincs ideje rám, és a témfergésből elég lesz, te majd kézem fogsz és hazavezetsz. De ha elhagysz engem, meghalok, vagy ami még rosszabb, tán meg akkor mindörökre elveszek, és már nem kell, aki hazavesz.